Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, és félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. Uram, Istenem, csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, mint amit fel tudnék sorolni. Imádkozzunk! Urunk, valóban a Zsoltárossal együtt mi is ezt tapasztaljuk, amikor rólad akarunk bizonyságot tenni és téged hirdetni, hogy nincsenek szavaink, mert valami olyat kéne mondanunk, amire képtelenek vagyunk. Képtelenek vagyunk, hogy szavakkal kifejezzük a te kegyelmedet, a te szeretetedet, azt, amit elvégeztél bennünk. De van bennünk csalódás is, Urunk, nagyon sokszor, amikor várunk rád, és te nem érkezel meg, úgy érezzük, hogy nem figyelsz ránk, nem segítesz nekünk. Könyörülj rajtunk, Urunk, mindent a te kezedbe szeretnénk tenni, és add meg nekünk, hogy most, ezen az utolsó alkalmon, esti alkalmon, hatalmas erővel szólaljon meg a te igéd, és te erősítsd meg az ige hirdetést az utána járó, vele járó jelekkel együtt. Kérünk téged, szólíts meg bennünket, és mi hallgatunk téged, szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Az Úr Jézus nevében. Ámen. Ez a sorozatunknak az utolsó része, és valóban a bizalom teljes a kezdés, hogy várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Egy olyan ember imádsága ez, aki magasztalja az Urat, mert megtapasztalta a szabadítását, a segítségét. Felemelte az Úr, és megfordította az életét, és bizonyára most, ha visszatekintünk erre a hétre, akkor sokan vannak olyanok, akik tudnak rezonálni erre, és valóban így érzik, hogy ők is megkapták ezt az Úrtól, ezt a szabadítást. De én most azokhoz szeretnék szólni, akik úgy érzik, hogy ez a hét felesleges volt, elvesztegetett idő volt a számukra. Mert várván várták az Urat, de ő nem segítette meg őket. Hangzottak az ige hirdetések, a sok csillogó szemű bizonyságtétel, de az ő szívük mindez nem érintette meg. Nem húzta ki a mélységből, nem oldotta meg a gyötrő kérdéseiket, és egyáltalán nem szólt hozzájuk. Mondjuk ki őszintén, semmi nem változott az életükben, maradt minden a régiben. Ha 100 ember előtt hirdetik az igét, 20 általában hittel fogadják, a többiek vagy nem törődnek vele, vagy kinevetik, vagy gúnyolják. Ha valaki azt mondaná, hogy ennek a különbségnek gonoszságuk, romlottságuk a forrása, ezzel még nem mondott eleget, mert a többiek természete is éppen olyan romlott. Ha Isten jósága nem javította volna őket, ugyanebben a gonoszságban lennének. De hát akkor miért mellőzi ezeket, amikor olyan bőségesen juttatja kegyelmét amazoknak? Calvin János írta ezt le az Institúcióban. Őt már közel 500 éve lelkipásztorként is, teológusként is foglalkoztatta az, hogy miért van az, hogy valakik hallgatják az igét, és ez számukra áldássá válik, és ugyanakkor ott vannak mások, ugyanúgy hallgatják az igét, de egyáltalán nem szólítja meg őket, sőt, kifejezetten taszítja mindez, ami elhangzik. Nem lesz belőle életváltozás, nem lesz belőle áldás. Calvin közel 500 éves tapasztalatát én, nálánál sokkal szerényebb képességi 21. századi igehirdetőként átérzem, és azt gondolom lelkész testvéreimmel együtt, hogy ezt éljük át hétről hétre. Sokszor már az igehirdetés közben látjuk azt, hogy van, akik úgy biztatnak a szemükkel, látszik, hogy figyelnek, hogy valami megszólítja őket, és mások teljes unalommal nézik mindezt, mint visszaverődnének a szavaink róluk. Pedig ugyanazt az evangéliumot hallják, ugyanazt az igét hallják, ugyanaz a Szentlélek munkálkodik, nem érti az ember, hogy miért van ez. Ez foglalkoztatta a tanítványokat is, mert az újszövetségi korban sem volt másképp. Jézus feltámadása után mennybe menetele előtt olvassuk a Máté szerinti evangéliumban, 28. részben, a 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a helyre, ahova Jézus rendelte őket, és amikor meglátták Jézust, leborultak előtte. Némelyek azonban kételkedtek. Ezt olvassuk. Ott vannak a feltámadott Úr, ott van velük, és azt olvassuk, leborultak, De némelyek kételkedtek. Aztán Pál apostol ige hirdetése hasonlót váltott ki az Apcsel 28-ban. Pál bizonyságot tett előttük az Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni. Reggeltől estig. Tehát nem egy fél órát, vagy nem tudom. Reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni a Jézusról, Mózes törvénye és a proféták alapján. Egyesek hittek a beszédének, mások pedig nem hittek. Így fogalmazza meg Lukács a tapasztalatot. Egyesek hittek, mások nem hittek. Hatodéves lelkész jelölt voltam egy Pest megyei faluban, és az első lelkipásztori beszélgetésem egy ifissel volt, egy fiúval, 14-15 éves fiúval, aki azt mondta, hogy szeretne velem beszélni négy szem közt, és azt mondta el, hogy ő, Tiszibá, mondta akkor, így hívtak, én egyszerűen nem tudok hinni. Elmondta, hogy ő megpróbált mindent, ő olvasta az igét, semmi örömet nem talált benne, ő járt az ifi órákra, sőt, egy ifjúsági csendes héten is volt, ott mellette megtértek sokan, ő szívét meg egyáltalán nem érintette meg az egész, és valahogy úgy érzi, hogy ezt még el kell, hogy mondja, ő azt is el akarja mondani, hogy nem fog járni az ifjúsági órákra tovább. Úgy látszik, hogy ő nem méltatta arra Isten, hogy higgyen benne. Ugye valahogy úgy, mint Karinti Frigyesnek a híres versében, talán a leghíresebb versében, az előszóban, ugye nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, abban van egy olyan rész, ugye, hogy gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van, de nékemű égő csipke fenyérben, meg nem jelent sem borban és kenyérben, hiába vártam sóvár irigyen, nem méltatott rá, hogy őt higgyem. Hogy van ilyen, hogy várván várom az Urat, és ő nem válaszol. Hogy ő nem érint meg, nem szól hozzám, nem segít nekem, nem emel ki a pusztulás verméből, és nem állítja kősziklára a lábamat. Létezik ez? Tehát ki lehet találni, hogy a beszélgetés közben leizzadtam párszor. Tudtam, hogy mondanom kellene valamit erre, mert ő is várja. Hát nyilván azért mondta el, hogy akkor most mondjak valamit, hogy akkor mit tegyen. Mert ő már mindent megpróbált, és ez neki nem megy. Ő nem tud hinni, képtelen rá. Imádkoztam magamba, Uram Jézus segíts, mert gondoltam, biztos voltam abban, hogy nincs igaza ennek a fiúnak, ilyen nincs, hogy valakitől megvonná az Úr a hit ajándékát, hogy mit lehet tenni. Ugyanakkor kétségben vonhatatlan volt a tapasztalata, ő ezt így tapasztalt, tehát ez sem lehet kétségbe vonni, hogy nem tud hinni, képtelen rá, neki ez nem megy. És azt adta akkor Isten, hogy a teológiai tanulmányaim még akkor nagyon közeliek voltak, és eszembe jutott két egyház történeti alak és az ő példájuk. Az egyik Blaise Pascal, a másik Bonhoeffer, aki már előkerült itt. Ugye mindketten küzdöttek ezzel a kérdéssel, hogy mit tenjen az ember, ha nem tud hinni. Tudja, hogy kellene, látja, még az eszével fel is fogja, hogy mit kellene tennie, de mégsem megy neki. És Bonhoeffer azt írja a Követés című művében, amit túlzás nélkül állíthatunk, hogy egy remek mű teológiai értelemben, azt írja, hogy csak a hívő engedelmes, és csak az engedelmes hisz. És ez a kettő együtt van. Mi az első részét elfogadjuk, csak a hívő engedelmes, valóban a hitből következik a jó cselekedet, az engedelmesség. Mi ezt így gondoljuk, ez valahogy olyan evidencia. Hitet, hitre jutást kövesse az engedelmesség. A hitből következnek a cselekedetek. Először a hit, aztán az engedelmesség. De ez fordítva éppen úgy igaz. Időben nem lehet elválasztani a kettőt. Mert ha ez a kettő külön mozzanat lenne, amely egymás után következik, akkor igaz lenne, de nem így van. A kettő együtt igaz. Valóban csak a hívő engedelmes, de éppen úgy igaz, hogy csak az engedelmes hit. Ahhoz, hogy az ember hinni tudjon, engedelmeskednie kell, meg kell tennie az engedelmesség első lépését, írja Bonhoeffer, hogy a hit ne kegyes öncsalás legyen, vagy olcsó kegyelem. És az egyik első lépés, az egy külső cselekedet kell, hogy legyen, ami az egyik életmódból átvezet a másikba, és azt a példát hozza, hogy Péter otthagyja a hálót, és követi Jézust. Ez nem az Istennek a szándéka, ezt meg kell lépnie Péternek. Hinni nem tud, de azt meg tudja tenni, hogy otthagyja a hálót, és elindul Jézus után. Vagy amikor Máté otthagyja a vámszedő asztalt, és elindul Jézus után. Ezt a lépést meg tudja tenni. Az első lépés döntő jelentőségű, és ezt bárki meg tudja tenni. Ezek a képességek se kellenek meg, nem tudom én milyen tehetségehez, hanem meg kell tenni. Nem kell érezni semmit ehhez, nem kell tudni semmit. Egyszerűen meg kell tenni, el kell indulni. Mégis nagyon fontos ez az első lépés, ne önmagunkra nézve tegyük, hanem Krisztusra nézve, Ahogyan Péter mondta, hogy a te szavadra mégis kivetem a hálót, volt már erről szó. Értelmetlen, én nem értem, mit akarsz ezzel mondani, minden ellene mond, de a te szavadra mégis megteszem ezt. Pascal pedig korának a legnagyobb természettudósa volt, talán így hallottunk róla, mint fizikusról és a valószínűség számításnak az atyáról. Ő arról keveset beszélnek, hogy neki volt egy nagyon viharos megtérése, és utána élete végéig, sajnos nagyon rövid ideig élt, jansenista szerzetesként élt, és csak teológiai műveket írt a végén, és ezt aztán később Gondolatok címmel ki is adták. És azt a híres fogadás elmélete úgy hangzik a szabad gondolkodóknak, hogy tételezzük fel, hogy nincs Isten. Ebben az esetben, aki nem hisz Istenben, nem veszít semmit, aki viszont hisz benne, eközben mégis az sem veszít semmit, mert nincs Isten. Ha viszont van, akkor azok, akik nem hisznek benne, elvesztenek mindent, akik viszont igen, megnyernek mindent, tehát a valószínűség számítás szerint 75% a 25 ellenében az Isten mellett szól. Tehát ha nekem döntenem kell, hogy higgyek-e vagy nem, akkor nyilván ez így van. Hát ez persze nem így működik nyilván az életben, a hit az nem ilyen racionális érveken alapul, de hogyha valaki úgy érzi, hogy nem tud hinni, mert valami gátolja a hitben, vagy nem tud megbocsátani, vagy nem tud szabadulni régi sérelmektől, akkor ne erőltesse. Egy kérdés van, amit szeretném, hogyha megválaszolnánk, hogy azt mondja Jézus, hogy annyiszor próbáltam, mondja Jeruzsálemnek, összegyűjteni fiaidat, ahogyan a kotlósa szárnyai alá gyűjti a kis csibéket, de ti nem akartátok. Nekem egy kérdésem van, hogy akarsz-e hinni? Mert ez az igazi kérdés. És a legtöbb ember azért nem hisz, mert nem akar hinni. Azt is lehet. Ez becsületes, de akkor ezt valljuk be. Nem tudok hinni, ilyen nincs. Képtelen van. Hát nekem nem adta meg ezt. Én nem akarok hinni. Egy időben én is küzdöttem ezzel az érzéssel, megrekedtem a hitemben, és valahogy nem tudtam ebből kihozni magam. Nem mozdultam sem erre, úgy éreztem, hogy nem mozdulok sem erre. Vártam a nagy Isten élményt, hogy hallottam a bizonságtételeket, hogy miket kéne átélni, és nekem ezek úgy nem jöttek. És mindig egyre rosszabb érzésem volt, hogy úgy irigyeltem azokat, akinek van, akik kiállnak, és akkor a bátran bizonyságot tesznek, hogy ezt tapasztalták meg, azt tapasztalták meg, nekem meg semmi nem történik az életemben. És ez a rossz érzés volt. És akkor nagyon sokat jelentett egy evangéliumi történet, ami János evangéliumában van a 4. fejezet végén, amikor ugye a galileai Kánában, ahol a kánai mennyegző is volt, ott játszódik ez a történet is, egy királyi tisztviselőről szól, akinek a fia halálos beteg lesz. És ez az édesapa, ez elindul, és összeszedve minden erejét, elmegy Jézushoz, hogy ő hát, ha tud segíteni rajta. És megszólítja Jézust, hogy a fiam halálos beteg, a halálán van, jöjj és segíts rajta, mentsd meg őt, gyógyítsd meg őt. És nagyon érdekes Jézus reakciója, mert úgy tűnik, hogy első lépésben, mintha nem venne erről tudomást. Sőt, azt mondja a többieknek, úgy hangosan, hogy ha nem láttok jeleket és csodákat, akkor nem hisztek. És mintha semmibe venné, és úgy tovább is menne. Megsértődhetne az apa, hogy így hogy lehet bánni egy olyan emberrel, akinek ilyen nagy nehézsége van, hogy beteg a gyermeke. De nem ezt teszi. Nagyobb az a szükség, ami Jézushoz vonja, újra megkérdezi. Uram, halálán van a gyermekem, segíts rajta. És akkor azt mondja ennek az embernek, hogy a te fiad él. Ennyi. És azt olvassuk utána, és számomra ez volt a fontos. Azt mondja, hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Nem kezdett el hezitálni azon, hogy jó, de biztos? Hát mit tudom én, hogy ott mi van? Meg mégis nem jönnél el, vagy nem? Kimondta is, azt mondta, hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott neki, és elindult ezzel a hittel, amit Jézus mondott neki. Nem kellenek érzések hozzá, nem kell tudás hozzá, hogy hogy tudok, hogy nem tudok, elindulok azzal, amit mondott. A szaván fogom őt. Szóval aki azt gondolja, vagy azt mondja, hogy nem tud hinni, de akarna, hadd mondjam, hogy fogjuk szaván Istent. Amit ő mond, azt tegyük. Ez a legfontosabb mozzanat. Ne toporogjunk, ne hezitáljunk, hogy most akkor jó lesz, igaz, nem elméleti kérdésről van szó, hanem induljunk el, mozduljunk meg. És erre bátorít ma bennünket ez a Zsoltár is, és azt gondolom, ami Urunk, Istenünk is. hogy elinduljunk. Van Józsué könyvében egy nagyon szép jelenet, ami nagyon sokat mond a számomra, amikor a ládát, a szövetség ládáját viszik a papok, és vonulnak, és elérkeznek a Jordánhoz. És akkor, hát most hogy keljenek át azon, és akkor azt olvassuk, hogy amint a ládát vivő papok lába a folyó szélén beleért a vízbe, a víz ketté nyílt, és száraz lábbal mentek. Amint a ládát vivő papok lába beleért a vízbe. Nem álltak a folyóparton, és várták azt, hogy megnyíljon, és majd akkor belemegyünk. Testvérek, meddig toporgunk a folyóparton? Ez a kérdés. Várjuk a csodát, hogy valami történik velünk, és gondolkodunk, nem, én nem tudok hinni, meg nem, nekem nem mutat az Isten semmit, meg ne, induljunk el az ő szavára. Hát ő azt, amit mond, az igaz. Hát fogjuk szaván, és induljunk el, és abban a pillanatban meg fogjuk tapasztalni azt, hogy ez igaz. Amint a ládát vívő papok lába beleért, akkor ment ketté, nyílt ketté a víz. Mi előbb várjuk a csodát, és aztán mozdulnánk. Először történik egy, azt mondta Gyökösi Vandi bácsi, egy református lelkésző, hogy mi egy ilyen előélményt várunk mindig. Egy előélmény. Valamit először mutasson, és akkor na majd akkor majd hiszek, hogyha majd ez és ez megtörténik. Valami előélménnyel. Ne várjunk előélményt. Ez nagyon nagy hiba. Urunk nem vár ránk, hanem elénk jön. Ő az, aki közeledik felénk. Amikor azt mondjuk, hogy közeledjünk Istenhez, mert ő közeledik hozzánk, ő már nagyon nagy utat tett meg, értünk. És azt várja, hogy mi is megmozduljunk, és elinduljunk felé. Meddig állsz még a folyó parton, testvér? Egy helyben állva, toporogva nem lehet követni Jézust. Ő hívása van, azt szoktuk mondani, hogy ő hív a követésre. Hát ha hív, akkor én meg állok, hogy jó, majd megyek, és akkor nem mozdulok. Van a Godóra várva című Samuel Beckettnek az a híres drámája. Ugye egy két emberről szól, Esztragon és Vladimir vár valakire, ugye erre a Godóra, aki nem érkezik meg. Ugye várva várják, de soha nem érkezik meg, és ugye tudjuk azt, hogy ezt a Godót az angol God szónak, az Isten szónak egy ilyen változataként nézzük, hát arról szól, hogy várnak Istenre, és aki nem jön. Jön egy fiú nevű ilyen előhírnök, mint egy keresztelő János, és mondja, hogy már most már fog jönni, de nem érkezik meg. És akkor azzal fejeződik be mind a két felvonásban ez az utolsó mondat. Hogy azt mondja Esztragon, megyünk? Azt mondja Vladimir, menjünk. Rendezői utasítás, nem mozdulnak. Megyünk? Menjünk. Nem mozdulnak. Hát nem ilyen a mi keresztény hitünk. Én magamra ismertem ebben. Nem mozdulunk. Jöjj és kövess. Jó. Ma. Tanítványok, kispünkösd. Be vannak zárva az ajtók, megjön Jézus a bezárt ajtókon, megáll középen, rájuk lel, vegyetek szent lelket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azok, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Menjetek és hirdessétek a bűnbocsánatot. Úgy küldelek titeket, ahogy az Atya küldött engem. Következő jelent Péter, mi a következő mondata Péternek? Elmegyek halászni. Aztán a többiek is vele mentek. Hát ki mondta azt, hogy halászni menjetek? Hát menjetek a bűnbocsánattal, úgy küldelek titeket. Mint a semmi nem történt volna. Ez a következő mondat. Elmegyek halászni. Többiek is vele mentek. És ott ugye újra találkoznak az Úr Jézussal. Ez az ő csodája, hogy még így is utánuk megy. De hát megint nem ezt várnak, nem? Indulj el, jó, majd, halogatjuk, majd holnap elindulunk. De nem ma. Erre a halogatásról nem tudjuk kikerülni a 10 csapásból a békáknak az esetét, ugye, amikor az egyik csapás, ugye, amikor a kivonulásnál, az egyik csapás, hogy békák lepnek el mindent, ugye, jönnek a Nílusból is, mindenhol, azt mondja, az ágyakba bemennek, minden szörnyű, tehát belegondolni is, hogy mindenhol békák vannak, ahova lép az ember, és akkor a fáraó nem bírja, és azt mondja, hogy jó, megy Mózeshez, hogy imádkozzál az Úrhoz, hogy szüntesse meg a békákat. És akkor mondta, rendben van, rád bízom, hogy mikorra szüntesse meg. Mikorra kívánod? Mit mond? Holnapra. Azt mondja, holnapra. Hát ki ez az őrült, ugye, hogy még egy napot a békákkal, hát azonnal, most, tegnap, ugye, de azt mondja, holnapra. Hát ilyet, érthetetlen, hát ilyenek vagyunk. Hogy halogat, nem kell, majd holnap. Ugye van az a mondás, hogy az egészséges életmódot, vagy a fogyókúrát, a soha nem késő elkezdeni, úgyhogy én még várok vele, ugye, mondják, ugye, hogy ha soha nem késő, akkor én még várok vele. Hát így a megtéréssel ne így legyen, hogy ha majd, de ne, hát én nekem nem méltat erre az Úr, majd, nincs majd. Tehát most hív, hogy induljunk el utána. Nem kell éreznünk semmit, nem kell tudnunk semmit. Induljunk el. Ne álljunk a folyóparton. Amikor elkezdtem a szolgálatomat angyalföldön, akkor volt egy vezérigém, ami nagyon fontos volt a számomra, és a Luther otthonban is, mikor elkezdtem, akkor is ez az ige volt az, ami úgy fontos lett, és nagyon könnyű megjegyezni ezt, mert a János 7.17, könnyű a ige helyet is megjegyezni, akkor azt mondja Jézus, hogy ha valaki kész cselekedni az Isten akaratát, akkor felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy magamtól szól. Ez a próba. Szóval valaki kész cselekedni az Isten akaratát. Amit mondok, próbáljátok ki, mondja Jézus. Próbáljátok ki, és fogjátok szaván az Istent, és akkor ki fog derülni. El tudtok-e indulni ezen? Ne hezitáljunk, ne toporogjunk, induljunk el, szólítsuk meg őt. Ez a végső kérdés, hogy kié a döntő szó az életemben, hogy kié vagyok, hogy kinek a kezében van az életem. Elfogadom, hogy valakinek ez nem elég, és azt mondja, hogy a régi életét akarja folytatni. Azt is lehet. De akkor legyen őszinte, és ne hazudjon, és mondja azt, hogy nem elméleti kérdéseken bukott meg az én hitem, hanem azon a nagyon gyakorlati kérdésen, hogy kinek a kezében van az élet, hogy kire a döntő szó az életem, hogy én nem akarok megváltozni. Ez az oka. Ezt is lehet. Azt mondja C.S. Lewis, hogy kétféle ember van. Az egyik azt mondja Istennek, hogy legyen meg a te akaratod, a másiknak Isten mondja azt, hogy legyen meg a te akaratod. Valaki Isten nélkül akar élni, akkor Isten nélkül fog élni, az örökké valóságban is. Ez egy létező választási lehetőség. De ő hív minket, ő azt szeretné, hogyha vele élnénk. És azt gondolom, hogyha valaki őszintén kinyitja az életét Isten előtt, és engedi, hogy Isten elvégezze a munkáját, akkor meg fogja tapasztalni azt, hogy mit jelent a szabadítás, mi az, amit Dávid átérzett, és amit Dávid, amiről bizonyságot tesz ebben a Zsoltárban, hogy várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Hát ha kiáltok, csak akkor tudja meghallani. Ha nem kiáltok, akkor nem. Akkor tud kiemelni a pusztulás verméből, a sárból és iszabból. Mi várjuk az Urat, de ennél sokkal fontosabb az, hogy Isten vár ránk, mindannyiunkra, amióta megszülettünk, vár ránk. Rám 21 évet várt. A tékozló fiú példázatában olyan szép az, amikor megérkezik ez a távolba szakadt és a atya pénzét eltékozló fiú, és akkor azt olvassuk, hogy már távolról meglátta őt az atya, mert várta, talán leste állandóan a határt, hogy mikor jön haza, mikor jön végre haza. És akkor hazamegy, akkor kimegy elé, és átöleli még a disznó oltól bűzlő fiút. Ez a látás, az Istennek a látása, a legszebb látás, hogy vár bennünket, mert szeret, és nem vagyunk közömbösök a számára. Amikor még zenészként éjszaka dolgoztam, egy héten többször egy ilyen étteremben, vagy vendéglátó egységben zenéltünk, és éjszaka jártam haza, akkor édesapám elmesélte azt, hogy hát ők nagyon nehezen tudtak elaludni akkor, és állandóan fölébredtek, és mindig kinéztek, és azt nézték, hogy ott van-e már a cipőm. És amikor ott volt, látta, akkor utána mondta édesanyámnak is, hogy hazajött. És akkor nyugodtan el tudtak aludni. Mert vártak rám. Isten így vár ránk. Azt várja, hogy ott van-e az én cipőm, most vegyük ilyen nagyon, hogy otthon vagyunk-e már, ott vagyok-e, ahol lennem kell, ahova ő vár haza, és hiányzik az a hely az ő számára. És így vár ránk, és azt mondja az Úr Jézus, hogy öröm van a mennyben egyetlen bűnös megtérésén. Hát ezt az örömöt vegyük el a mennytől, lesz-e öröme a mennynek ezen a mai napon, vagy volt-e itt ezen a héten, amikor valaki hazatalált, és akkor zeng a mennyország. Öröm van. Azt is hozzá kell tennünk, lelki atyám Pintér Karcsi bácsi ezt nagyon nyomatékosan mondta, mikor nem értettem azt, hogy amikor én hitre jutottam, ennek miért nem örül a családom, meg mindenki. Hát ez milyen jó dolog. És ugye mindenki teljesen megrémült ezen, és valahogy rögtön elkezdtek egy ilyen ellen evangelizációt a barátaim, hogy elrontom az életemet, meg ugye pont azt, amit mi szoktunk mondani, tehát ugyanaz fordítva, ugye, hogy a világhoz valahogy visszacsábítsanak, és nem értettem, és akkor azt mondta, hogy jól figyeljünk, mit mond az Úr Jézus, öröm van a mennyben egyetlen bűnös megtérésén, a földön nincs öröm. A föld, ugye a világ elveszt egy embert, amikor megnyeri az Úr, és az ember győz ezzel, és az embernek van győzelme. Valóban lesz-e öröm a mennyben? Ha 100 ember előtt hirdetik az igét, 20 általában hittel fogadják, idéztük Calvint az elején. Most nem tudom, hogy hányan vagyunk mi itt, de vajon lesz-e valaki, csak egyetlen egy valaki, aki ma úgy megy el haza, hogy meghallotta a hívást, hisz a szónak, amilyet Jézus mond, és elindul. Ma hozzánk szól az Úr. Soha ne keressük azt, hogy kihez szól. Utolsó példám, ugye Hemingwaynek, akiért a harang szól, az elején van az az idézet, tehát jól ismerjük, hogy az ember ugye része a szárazföldnek, nem egy sziget, és az a vége, hogy soha ne kérdezd, hogy kinél szól a harang, érted szól. Soha ne kérdezd, kinek szól az ige, neked szól. Annak, aki hallotta, aki hallgatja, annak szól az ige. Most hozzánk szól, téged hív, válaszoljunk rá, induljunk el. Imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azokért az alkalmakért, amikor megszólítasz bennünket. Köszönjük neked az elmúlt hetet, hogy minden nap, napról napra valóban vártál bennünket, szóltál hozzánk, hívtál, és azt szeretted volna, hogyha elindulnánk, és ez a te akaratod, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Kérünk téged, hogy erősíts bennünket, hogy legyen erőnk elindulni, indíts el, és add meg nekünk, hogy higgyünk a szónak, amelyet te mondasz nekünk, hogy valóban mindazt, ami elválaszt tőled, azt megtagadjuk, és elinduljunk utánad. És akkor te ígéreted szerint meg fogod mutatni, hogy mi az, aminek változni kell, hogy hogyan lehetünk teljesen a te gyermekeid. Engedd, hogy az egész életünket átjárja ez. Hogy valóban ne csak itt legyünk veled, hanem jöjj a mi szívünkbe, és jöjj velünk haza is, hogy belül legyen, akinek belül kell lennie. Köszönjük neked ezt a hetet, köszönjük ezeket az alkalmakat, add, hogy ne szóljon a te igéd hiába, add, hogy mindez a mi üdvösségünkre legyen. És ha mi meghallottuk a hívó szót, akkor tudjuk minél többeknek elmondani, és mi is többek, minél többeket hívogatni te hozzád a veled való közösségbe. Kérünk téged, hallgass meg minket az Úr Jézus Krisztus nevében, akinek tanítása szerint együtt így szólítunk meg téged. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen velünk. Amen.